Én először azzal is szeretném kezdeni, hogy hálát adni. Tudjátok, nálunk az történt, hogy megszületett a második baba, és nálunk pedig volt egy veszélyeztetett helyzet az ötödik hónaptól. Zsanénak, ja, veszélyeztetett volt, és azután kellett feküdnie három hónapig körülbelül. És nagyon örülünk, és főleg azért akarok nektek is mondani, akik jöttek, segítették főzésben. Nekünk ez nagyon-nagyon jól esett. És nem csak nekünk, hanem szerintem nem is tudjátok, hogy mekkora áldás volt ez. Nem csak nekünk, hanem másoknak is. Szóval ezzel szeretném kezdeni, hogy köszönjük szépen minden segítségét. Ti tudjátok, hogy kik vagytok, de másoknak is nagyon köszönjük az imákat, mert tudjuk, hogy nagy erejű van ebben. Na, ma egy kicsit máshogyan gondoltam ezt az igehirdetést. Hoztam egy történetet, amiben szeretném kérni valaki, hogy segítsen felolvasni. Nem tudom, nektek nincs meleg? Csak... nincs? Jó, nekem kicsit meleg van, de lehet, hogy az, amely itt vagyunk. Na, ki az, aki tudna segíteni? Aki tud hangosan, lassan, hogy én is tudjak követni, olvasni. Ez két oldal, mind a két oldal, szóval négy oldal, vagyis három és fél. Van-e valaki, vagy... Ica? Jó. Aha. És csak egy pár gondolat mondok, mielőtt kezdesz olvasni. Írtam számokat itt, egy, és utána nem logikus, mert itt van a kettő, és utána a három, és itt a négy.
Ja, értem, jó. Ja.
Na, ez a történet, ezt én először meghallgattam, és lehet, hogy ti, aki nazarénus hátterek van, az ismeri. De ezt én először szerintem az anyukámnak, a bátyának a felesége olvasta föl nekem, amikor ide jöttünk nyaralni, és én szerintem körülbelül ilyen 6-7 éves voltam, és azóta vagy a szívemben, vagy papírformában nálam volt ez a történet. Akár munkahelyen, akár valahogyan ez a történet mindig követte engemet. És főleg azért, mert ez nem csak, ez egy történet két testvérekről. Úgy hívják ezt a hogy élet életért. Valaki ismeri? Így? Nem? És na, ő mesélte nekem, és ő nagyon sok ilyen hívő történeket mesélt nekem, és nagyon izgalmas volt. Én szerintem 7-8 éves voltam, de ezt nem tudtam elfelejteni. És utána rá is jöttem, hogy ez nem csak két testvérekről van szó, hanem ez, aki hívő, ez a te történed is. És szeretném, hogy amikor ezt föl lesz olvasva, hogy az, aki a bátya itt, a nagyobb testvér itt, azt úgy képzeljetek el, hogy az az, amit a Jézus tett értetek. És az öccse itt, az, aki hívő, az mi vagyunk. Az én vagyok, vagy akárki itt. És az, aki úgy érzi, hogy ez nem az én történetem, ez a történet, ez tied is lehet. És én azt gondolom, hogy ez a legszebb krisztusi kép, amit olvastam egy hívő életben, ami emlékeztet minket arra, hogy Jézus mit tett értünk. És én szerintem mi, mint hívők, nagyon sokszor megállunk a lelki fejlődésben, mert nem állunk meg ehhez a történetben többször. És jó meditálunk rá, gondolkodunk, és egyszerűen foglalkozunk el. Hogy állni ehhez a történethez többször, hogy tudunk tovább lépni. Ha nem állunk meg itt, mert erről szól az egész hívő életet, hívő életünkről. Ez a forrás. És nagyon sok módon lehet arról beszélni, hogy Jézus mit tett értünk, amikor meghalt értünk. Szeretném ez csak kis háttér, hogy ez a történet hogyan került az én kezembe, miért tartom fontosnak. És szeretném csak gyorsan felolvasni a János 20:17-ben. Ez lehet, hogy kicsit furcsa lesz nektek így az elején, de majd mondom, hogy ez miért feltűnt nekem, hogy jó mondani most is. Jézus azt mondta neki, ne érints engem, mert még, ez János 20:17. Jézus azt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez. Ez az, ami engem ragadt itt, hogy Jézus annyira alázatos itt, hogy nem mondja, hogy én vagyok az Úr, hanem menj el az én testvéreimhez. Egy szintén rakja saját magát, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Szóval testvéri szinten rakja magát itt, és ebben a történetben is két testvérről van szó. És azért gondolom, hogy ez a testvér Jézus nekünk. Szóval nagyon szeretném, hogy tudjátok összekapcsolódni, mikor ez föl lesz olvasva, hogy a saját történetet hallgass meg, vagy akinek ez nem a története, ez legyen a te történeted. Mert Jézus hív mindenkit. És sokszor azért megállunk a fejlődésben, mert sokszor ezt a történet csak akkor hozunk elő, amikor kell nekünk. Hogy Jézus meghalt a bűneinkért, a bocsánatot ért. Hogy sokszor ez nem tartjunk frissnek, mint egy tegnapi történetet, hogy tegnap halt meg értünk a mi bűneinkért, hanem valami régi, ami valahol el van tárolva, és ott tartjunk, és előveszünk, amikor kell. De ez kell, hogy friss legyen. Hogy tudjunk fejlődni. Ja, elkezdheted most.
Életed életért.
Egy kicsit hangosabban lehet.
Jó pár évvel ezelőtt történt ez a különös eset. Olyan csodálatos és megrázó, hogy el kell mondanom. Élt egy keleti városban két testvér. A fiatalabb féktelen, kicsapongó életet folytatott. Reggeltől estig csak bűnös örömeket hajszolt, és a legparányibb hajlandóságot sem mutatott arra, hogy léha életmódjával felhagyjon. Az idősebb testvér szakasztott ellentéte volt. Jámbor alázatos, istenfélő ember volt. Szüntelen a jóban fáradozott. Gondosan vigyázott arra, hogy szívén valami bűnfolt ne essék. Sokat bánkódott öccse miatt. Többször könnyek között kérte, hogy hagyjon fel életmódjával és változzon meg, de az nem hajlott a jó szóra. Figyelembe se vette bátya könnyeit, ment tovább a maga bűnös útján, mit sem törődve azzal, hogy közben testileg, lelkileg tönkre megy. Naponta megismétlődtek éjszakai mulatozásai, legtöbbször a reggel vetette haza. Bátya ez alatt imádkozott érte és szomorú szívvel várta. Ments meg, rejts el! Egyik éjszaka már elmúlt éjfél, az idősebb testvér heves zörgetést hallott. Gyorsan kinyitotta a lakásuk ajtaját, öccse rontott be, lélekszakadva, feldúlt arccal, sápadtan. Egész testében reszketett, és a ruhája csupa vér volt. Ments meg, rejts el! Kiáltotta ijedten. Nyomon van a rendőrség. Megöltem egy embert. Az ő vére folyt a ruhámra. Jaj, milyen rettenetes! Hová rejtőzzek most az igazságszolgáltatás elől?
Kicsit várjunk itt. Valaki ismeri? ismered?
Van egy kis film is róla egyébként.
Igen?
Igen.
Jó. Akkor lehet folytani, csak kicsit lassabban.
Lassabban? Aha. Jó. A szereted leleményes. Az idősebb testvér, anélkül, hogy egy szót vesztegetett volna, lehúzta öcséről a véres ruhát, gyorsan magára öltötte, miközben levetette tiszta ruháját, és az öcsére adta. A mellékszobába tuszkolta, rázárta az ajtót, és várta, hogy mi lesz. Nem kellett sokáig várnia. Az udvarról gyors léptek zaja hallatszott, majd betoppant egy rendőr. Úgy van, ahogy gondoltam, itt van a gyilkos, kiáltotta ki a társának. Sok gyanús szál vezetett ebbe a házba. A két rendőr odaállt a vérgyilkos elé, tetőtől talpig végigmérték, és megkérdezték tőle. Te vagy a gyilkos? De az egy árva szót sem szólt. Ugyan mit tudakolod tőle? Vágott közbe türelmetlenül a másik. Nem látod, hogy csupa vér a ruhája? Erre az idősebb testvért bilincsbe verték, és hosszú, kivilágítatlan utcákon át a fogdaházba kísérték. Ott egy sötét zárkába helyezték reggelig. A fogolynak egész idő alatt szavát sem lehetett hallani. Másnap elővezették, kihallgatták, de minden faggatás ellenére csak ennyit mondott. Tudom, hogy meg kell halnom. Meghalok helyetted. Ez a két szó teljesen megrendítette és összetörte a szívét, amelyet a... Igen?
Ez nem passzol. Akkor... Ja, akkor én félék.
Jaj, ha...
Kicsit diszlexiás vagyok.
Jó. De arra volt a kettes.
Ja, igen, igen.
Néhány nap elteltével a törvényszék elő állították. A bíró megvizsgálta a véres ruhát és kijelentette. Ez az eset annyira világos, hogy nincs szükség további bizonyítékokra. Van-e ügyvéded? Nincs, felelt a vádlott. Kívánsz-e valamit felhozni a mentségedre? Nem, nem kívánok, felelte tisztán és érthetően, majd félénkkel lehajtotta a fejét, hogy tekintetével el ne árulja ártatlanságát. Egy-kettőre befejezték a tárgyalást és kimondták a halálos ítéletet. A kivégzés előtti estén az elítélt váratlanul megszólalt. Magához kérette a börtönigazgatót. Ahogy az belépett a cellába, előadta a kérését. Igazgató úr, lenne olyan szíves teljesíteni egy halálra ítélt utolsó kívánságát? Levelet szeretnék írni. Ígérje meg nekem, hogy a levélen lévő pecsétet nem töri fel, hanem eljuttatja annak, akinek a címzés szól. Biztosíthatom, hogy semmi rossz szándék nem vezet, hiszen holnap úgyis az Isten színe előtt jelenek meg. Hogy mondhatnék utolsó órámon olyat, ami nem fedi a valóságot? Az igazgató gondosan figyelte az elítélt arcát. Nem mert szavai igazságában kételkedni, nem volt szíve hozzá, hogy megtagadja kérését. Látta, hogy a halálra ítélt minden vágya ez a szívből fakadó kérés volt, amelyet teljes nyugodtsággal tárt fel, és közben meglepően szeliden viselkedett, még szemeiben földön túli fényesség ragyogott. Az igazgató úr megígérte, hogy a kérését hűség... Bocsánat, de pedig... Pedig lenyírítottam. Én is már lefokalacsos. Az igazgató úr megígérte, hogy kérését hűséggel teljesíteni fogja. Este, mikor a cellákat vizsgálta, megállt a halálra ítélt cellájánál, és szó nélkül átvette a lepecsételt levelet. Elmúlt az éjszaka, kinek a békés nyugalom, kinek a kínos szenvedés, kinek a bűnös szórakozások éjszakája. A halálra ítéltnek az utolsó éjszakája, amit álmatlanul, de teljesen békességben térdein imádkozva töltött el. Firrat. Az emberek munkához láttak. Azok is, akiknek szomorú osztályrészül az jutott, hogy halálra ítélt emberünket a vesztőhelyre vigyék. Egy órával később jelentették, hogy végrehajtották az ítéletet. Nem sokkal ezután egy hírvívő kopogtatott be a két testvér házának ajtaján egy levéllel. Sápadt arcú, ilyet tekintetű férfi nyitott ajtót neki, és áttette a levelet. Jó darabig csak mereven nézte, mintha rosszul lett volna címezve, majd feltörte a pecsétet. Amikor olvasni kezdte a levelet, szívtépő jajveszékelésben tört ki. Az ajtóhoz rohant azután vissza, mintha ezért vesztette volna. Egész testét rázta a sírás és a nagy zokogás. Nem sok volt a levélben, csak pár sor. Holnap a te ruhádba öltözve meghalok helyetted, te pedig az én ruhámba öltözve ne feledkezz meg rólam, élj szentül és igazán.
Bírod meg?
Meghalok helyetted, ez a két szó teljesen megrendítette és összetörte a szívét, amelyet a bűn és a rettegés kőkeménnyé tett. Mintha mély álomból kelt volna fel, egyszerre felkiáltott. Meghalok helyetted, hát ha még nem halt meg. Elrohant, hogy megmentse bátyját. A börtönnél megállították. Minden áron az igazgatóval akart beszélni. Annyira rimánkodott, hogy az őrnek megesett rajta a szíve, és az igazgató elé vezették. Meghalok helyetted. Ez a két szó a börtön igazgató lelkébe is belemalkolt, amint a levelet olvasta. Eszébe jutott a halálra ítélt komoly kérése, és előtte eddig ismeretlen nyugalma. Újra maga előtt látta az elítélt ártatlan esdő tekintetét, aminek nem tudott ellenállni. A bíró is elolvasta a levelet, és az rá is roppant nagy hatással volt. Kérdőre vonta az igazi bűnöst, aki őszintén bevallott neki mindent. Elmondta a legutóbbi tettét, illetve hogy milyen nagyon félt, ezért hallgatott olyan gyáván. Szavait ezzel fejezte be, öljetek meg, mert megérdemlem, hogy meghalljak. A kivégzett szava azonban szent volt a bírónak. Szentnek tekintette a maga teljes horderejében. Ilyen nagy feláldozás nem történhetett hiába, hiszen az igazság szolgáltatós teljes elégtételt kapott. A bíró különös részvétel tekintett arra, aki ilyen nagy szeretett megnyilvánulás tárgya volt, és úgy érezte, hogy nincs joga a bebörtönzéséhez, még kevésbé arra, hogy halálra ítélje. Élet és szabadság lett tehát az ifjabb testvér vitathatatlan osztályrésze. Kezében bátyja levelével, mint megkegyelmezett gonosztevő tért vissza az otthonába, ahol összetölt szívét Isten előtt vitte, és hangos imában hozzá kiáltott. Elmondta nagy szomorúságát, és bűnbocsánatért esedezett. Könnyek között kérte az Urat, Uram, Isten, engedj meg halnom bűneimben, hiszen meghalt értem egy másik. Siess segítségemre, hogy győzelmesen tudjak harcolni a bűn ellen. Tégy méltóvá annak ruhái hordására, aki meghalt helyettem. Segíts, hogy megóvjam ezt a ruhát minden szenttől, védj védelmetbe, és őrizd meg minden bűntől.
Kicsit megállunk itt. Ez egy nagyon jó kép szerintem, ez a ruha, amit kaptunk, hogy nagyon jó bocsánatot kapni, de azért meghalt értünk a bűneink miatt, és most nem csak a védelemről szól, hogy ez a ruhát védeni kell a szenttől. De ez a ruha annyira szép neked? Csak fölteszem ezt a kérdést, hogy védeni akarod? Mert ez csak egy kérdés, amit így akarom közbe tenni föl, hogy ez ne, annyira sokszor feladat fókuszált vagyunk, hogy ezt meg ezt kéne egy hívőnek csinálni, és nem kapcsolat fókuszált. És ezért védjünk meg azt az új testet, amit kaptunk, azt az új szívét, amit kaptunk Jézustól. Oké.
Ettől kezdve úgy megváltozott az élete, hogy alig ismertek rá az emberek. Úgy élt köztük, mint valami idegen, aki nem is közéjük tartozott, jól lehet, tele volt a szíve szeretettel és részvéttel irántuk. Eleinte mindent elkövetett, volt barátai, hogy régi életmódja folytatására bírják. Igyekeztek rábeszélni, hogy menjen velük együtt szórakozni, ahová korábban szívesen ment velük. de minden csábításukra egy szelíd, de határozott válasz volt. Ebben a ruhában nem mehetek el olyan helyre, ahova a bátyám sem ment volna. Lassanként belátták, hogy minden próbálkozásuk meddő marad, és úgysem mennek vele semmire. Voltak, akik rá sem néztek többet, viszont szép számmal akadtak, akik annál barátságosabban és fokozott tisztelettel tekintettek rá. Látták Istennek átadott életét, és vágyakozás ébredt bennük, hogy bűneiket elhagyják és kövessék a példáját. Teltek múltak az évek, bizonságot tevő élete nyomán sok szép gyümölcs fakadt. Végül Isten jónak látta, hogy teljesítse kérését, melyet egykor kétségbeesésében kívánt, hogy halljon meg. Mikor ez a földi élet véget ér, megkezdődik a soha véget nem érő örök élet. Elérkezett az ideje annak is, hogy a két testvér az örökké valóságban találkozzék és örökké együtt maradjon. A fiatalabb testvér utolsó kívánsága szerint bátyja ruhájában temették el. Ez a barátai és ismerőseim számára örökké emlékezetes maradt. Ezzel a történet végére jutottunk, de a jelentősége örökérvényű. Megmarad, mert mindez nekünk is szól, és mindenkinek, aki a Földön él. A benne rejlő csodálatos üzenet elsősorban neked akar valamit mondani.
Köszönöm szépen. Na. Ez, ti tudjátok, hogy ez a ti történetek is. De én tudom, hogy ez az enyém is. És most igazán nem akarok többet beszélni, hanem azt szeretném, hogy együtt imádkozunk, hálát adunk. Az, aki úgy érzi, ezt rá akarom bízni Jézusra, hogy hogyan kivezet imában. Nem tudom, hogy jó körbeülni, vagy akkor szerintem körbeüljünk, és kezdjünk hálát adni azért, amit Jézus tett velünk, vagy akar tenni velünk, és tesz is velünk. Mert a hálára én úgy gondolom, hogy ez az Isten akarata Jézus Krisztusban, hogy hálásak tudunk lenni. Mert nem tudom, hogy nálam nagyon sokat tanít a családi kapcsolatod. Hogy nem mindig az legfáj nekem, vagy egy szülőnek, amikor a gyerekei tönkreteszi valamit, de egy hálatlan gyerek sokszor, ez az én gyönge pontom lesz szerintem. Amikor sok ajándékot kapunk, és nem tudunk hálásak lenni, akkor ez szerintem a Istennel is lehet egy gyenge pont. Szóval én szeretném csak, hogy összeülünk, és adjunk hálát. Jó? És akkor én majd befejezem a végén imában, amikor